A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már is nincs idő arra, hogy lazsáljunk, hogy egy kicsit kávét kortyolgassunk, hogy kicsit felvegyük a fordulatszámot. Előre elkezdtük 6 óra 30 perckor, már beszélünk. Ennek az az oka, hogy egyáltalán nem alakulnak jól a költségvetés adatai. Néhány lapáttal muszáj rátenni a teljesítményre annak érdekében, hogy először gatyába rázzuk a költségvetést, hogy aztán utolérjük Bulgáriát, majd repülőrajttal belátható időn belül Romániát is, és akkor megint ott tartunk, hogy már csak 25 év, és utolérjük Ausztriát is. Ezekkel a jó kívánságokkal mondanám Ács Gábor műsorvezető kollégámnak, hogy ő a magasságos Atya Úristen növessze hosszúra a szakállát születésnapja alkalmában. Remélem, ja, nem késtem le.
Rajta,
és hát szeretném, ha megérni ezt, amikor unokái boldogan jelentik a hintaszékben ringatózó nagypapának, hogy utolértük Ausztriát, papi, amiről annyit beszéltél, mikor mi még gyerekek voltunk.
Nem fogjuk.
Ezt kívánom születésnapod
alkalmával. Köszönöm szépen, nem fogjuk.
Nem, ne legyél kisítű. A kisítűek lemaradnak.
Realista vagyok.
Egy csomó, van valami mondás, hogy egy lehet, hogy addig hiszed valamiről, hogy lehetetlen, amíg valaki meg nem próbálja, aki nem tud arról, hogy ez lehetetlen. Úgyhogy én bízom a magyar gazdaság ütőképességében.
Mihálovics András kollégám az, aki évek óta bizakodik.
A
számok ezzel ellentétesen alakulnak. Annyit látunk az elmúlt időszakból. De sose fogy el az optimizmus, ez jó.
2024. július 3-a van, és gyermekkoromat idéző sorok álltak a szembe lévő spár előtt. Meghökkentem. Talán jött banán? Akkor volt utoljára ilyen.
Pikszalámi.
Vagy valami pikszalámi, vagy nem tudom, szovjet pezsgő. Még azért szoktak nagyon sokan sorba állni. Aztán kiderült, hogy még nincs nyitva a spár, és a keményen dolgozó kis emberek munka előtt nagyon helyesen a tápanyag utánpótlásról próbálnak gondoskodni, és most már eltűntek, tehát ha valaki most ezt szeretné újra átélni, az már csalatkozni fog, hiszen már pezseg az élet a szemközti spárban. Nem árt, ha tudjuk, hogy Kornél és Soba nevű ismerőseinket meg kell, hogy köszöntsük, mert nevük napja vagyon ma. És mielőtt tovább haladnánk, telefonszámunkat is elmondanám, 0630-6980-980. Miért is? Hát azért, mert itt lehet kontaktálni a műsor készítőjével. Itt van például Gézu hajkuja: ahogy öregszem, lassan megszokom magam, nehéz ügy, vagy elég nehéz ügy, majdnem pontatlanul Hú, aztán Alexandra nagyon-nagyon hosszan írta ismétlés az egészségügyi téma kapcsán. Pár éve még endoszkópián dolgoztam, amikor kezdték a szűréseket. Kaptunk vadonatúj eszközöket EU támogatásból, de ezeket nem használhattuk a többi vizsgálatra, pedig rémesen elavult rossz eszközparkkal dolgoztunk. Mondanom sem kell, az lett ígér, hogy a szűrések generálta extra munkáért külön díjazásban lesz részünk. Egyetlen forintot sem láttunk 3 év alatt. Apám, de jól tettem, hogy ott hagytam az egészségügyet. Igen, egyéni sors szempontjából én ezzel nem szeretnék vitatkozni, csak azért a közállapotokat illetően nagyon nem jó, hogy az egészségügyi dolgozók, akár csak egyetlen is, mint az imént idézett hallgató, úgy gondolja, hogy de jó, hogy ott hagyta az egészségügyet, mert neki jó, én ezt elismerem, de nekünk kevésbé.
Érthető.
Igen.
Persze.
Uh-huh. Merjünk nagyot álmodni, érjük utol Ausztráliát, lesz még magyar kenguru, jósolja Nándor hallgató. Ennek utána kell néznem, nem lehet felelőtlen célokat kitűzni. Ausztria belátható távolságban van, Ausztrália talán nem, és nem csak földrajzi okokban.
Nézd, hogyha most már mindenki megelőzött minket egyre több adat alapján Európában, akkor innentől valóban csak fölfele vezet az út. Tehát ha bármi történik, az elmozdulás, az már innen csak pozitív tud lenni.
Aztán D-kartárs 21 perc alatt ért Zugló Hermin a mezőre. Gödről. Tegnap is.
Ez a nyári.
Tegnap menet. Előtt is, az előtt is. Én ezt nem tudom elhinni. Tehát most értünk el oda, hogy szerintem másodperc ceket is várunk. Azért, mert hogy ez a 21 perc, ez oké, de hogy 5 napja 21 perc, ebben semmi szórakoztató nincs. Tehát, hogy valami kis versengést vigyünk ebben. Mi lenne a 20 perc 34 másodperc, vagy 21 perc 15
hittem,
másodperc.
Hittem, hogy valami fennakadást kívánsz a változatosság
hát kérdés. Nem, csak legyen, hogy, nem, csak hogy te érted, ne érjük be azzal, amit elértünk. Tehát 21 perc, oké, vakációs menetrend, de hát próbáljuk meg lefaragni szabályos körülmények között, vagy próbáljuk meg valahogy színesíteni, vagy más célt kitűzni, nem tudom. Nem, érted? Én csak a szórakoztatást tartom szem előtt, amikor ezt mondom D-kartásnak, majd meglátjuk, hogy lesz-e foganatja. Hú, apám, a Königgrécy csata az nagyon kemény volt, 1866-ban.
Na mesélj.
Hát a gyútűs puska, ennyike.
Milyen puska?
Gyútűs. Azt kitalálták a poroszok, és az osztrákok, tudod, ez a felállva, így, azok meg hátulról betették a skulót, azt adj neki. Olyan sortüzeket lőttek a poroszok, hogy az osztrák csapatok azt mondták, hogy köszi. Nagyon kemény csata volt a Königgrécy, amikor a technológiai fölény hirtelen rád nyitja az ajtót, anélkül, hogy ezt mondjuk a csata előtt sejtették volna. Mondjuk volt kockázata, mert új technológia volt ez a gyújtős puska, és nem lehetett tudni, hogy ez beválik-e harctéri körülmények között, de ennél jobb bizonyítékot, hogy beválik, azt nem kellett a Königgrécy csata. Ugye azért ment
ez... Ezen múlott?
Ezen. Aha. Technikai fölény volt. Ja, meg hát tudod, hogy azért a ott ezt lehetett például fedezékből használni, mert ugye nem kellett fekvetölcs, mint olyan, bár te nem voltál katona, az a gyújtűs puskával meg lehetett oldani, de ezekkel a régi mordályokkal ezekkel nem annyira, úgyhogy itt a technológiai. Sajnos ugye sok áldozata lett ennek, mikor kiderült, hogy ez jobb technológia, mint a régi, de hát mindegy. Azon vitatkoztak egyébként, hogy kivezesse a német egységet osztrák fennhatóság alatt, egyesüljenek a német ajkú államok, vagy porosz. Hát, szerintetek ezek után. Na, aztán a bécsi Práterben üzembe helyezik a 65 méter magas óriás kereket, 1897-ben esett meg, de szintén július 3-án. Aztán a Mallard.
Hát.
De azt láttad? Van de, olyan?
Hogyne.
Ki van állítva? Valami múzeumban?
Igen, Yorkban. York városában van.
Nagy, a szép,
National Railway Museum, és fantasztikus, és ingyenes egyébként. És óriási élmény. Tavaly is voltunk gyerkőcökkel. És igen, az egy egészen különleges mozdony, és ott van, persze. Hát nyilván a sebességrekorder mozdonynak ott kell lennie. Sőt, egyébként van is belőle egy példámi, ami működik, és mozog, és visz nosztalgia vonatokat is, hát nyilván nem olyan sebességgel.
Ott a fűtőket remélem kitüntették, mert azoknak kellett úgy lapátolni, mint a villám, nem? Ahhoz, hogy sebességrekordot érjen el egy gőzmozdony.
Ez is benne van, persze.
Aha. Igen. Aztán 1953 a Nanga Parbat első megmászása 53-ban, és 8126 méter a tengerszint feletti magasság, és egy Herman Bühl nevű alpinistához fűződik ez a dicső tett. Aztán születésnaposok közül tallózzunk. Itt van mindjárt Teleki Blanka grófnő, pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője. 1806. július 3-án született, egy csomó közintézmény van elnevezve róla, de Vetter Antal honvéd tábornokról ne feledkezzünk meg, 1803-ban született ő is. Aztán itt van
Épp, hogy csak a nevét ismerem.
Ilyen harctéri tiszt volt. Tehát nem ez a...
Hogy úszta meg a szabadságkört
meg
utáni...
vezérkari főnök, meg...
Megtorlást.
Hogy úszta meg a megtorlást. Erdélyi havasokban bújkált. Aztán aha, nyugatra emigrált ő is.
Aha.
De nagyon ki volt akadva a Dembinski. Nézd már oda. Lemondott, amikor őt kinevezték, úgyhogy aha, figyelj, itt van, hogy...
Szép hosszú élete volt, már 80 évet élt.
Igen. Aztán Vetter mindig katonai tudományokkal foglalkozott, melyek nála elsősorban állottak, és egész valója a régi komoly katonát árulta el, amin őket a forradalom nem kedvel. Ezt írta az egyik kortársa Vetter Antalról.
Aha.
Egyszer majd beszélünk a Csabával Vetter Antalról, ha már ennyien nem tudjuk, csak ugye mindenki tudja, hogy a Honvéd tud, Vetter, igen.
Aha, tegnap is említettük, hogy bővül a lista, akikről még beszélnünk, mert hogy minden héten egyet kihúzunk, és kettőt ráteszünk. Igen. Ismét egy újabb figura.
Aztán 1883 Franz Kafka. Szerintem őt nem kell bemutatni, német író, csehországi német íróra is emlékezünk. Bortnyik Sándor, magyar festőművész, grafikus, 1893-ból őt meg a Gedének nem kell bemutatni. Tom Cruise-t a hölgyeknek nem kell bemutatni. 1962. július 3-án született a Golden Globe díjas amerikai színész. Én nagyon szeretem a műveit.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Edének itt nem kell bemutatni, és nekem itt nem kell bemutatni.
Neked
a fennmaradó
szerintem,
születésnaposok közül.
Szerintem Edének Joan Harris angol írónőt nem kell bemutatni, mert szerintem olvasta a Csokoládé című regényét. Nagy kedvence Edének, egyébként javíthatatlanul romantikus, ugyanis a román regények teljes évad megvan Edének bent. Én egyszer voltam náluk, és az alaksorban vannak dísz, valódi bőrkötésbe összegyűjtve. És megvan dedikálva Joan Harris-től a Csokoládé című regénye Edének, és az van odaírva, hogy Edének legnagyobb magyar rajongómnak. Megmutatta, elbüszkelkedett. De azt mondta, ezt is a lelkemre kötött, hogy ezt nem mondjam el, de mindegy, most már kicsúszott.
Neked most már pedig, tényleg félve kérdezem,
neked
hogy ki fog
pedig
nekem jutni.
Szellő Istvánt nem kell bemutatni.
Ja, hát akkor persze.
Hát na, jó, ugye.
Köszönöm.
Ő neki is ma van a születésnap, kíváncsi vagyok, hogy ma lesz-e, és munkával ünneplie, és Antónia valami félmondatos gratulációt átad-e neki. Most emiatt néznem kell a híradót a RTL-en. 1967-ben született a televíziós műsorvezető. Hát az én kedves barátomról meg nem is szabad megfeledkezni, az Urák Csaba magyar riporter műsorvezetővel. Rengeteg vidám estét töltöttünk már együtt, és remélem, hogy születésnapja alkalmából a jó kívánságaim jó egészségben találják őt is. Aztán 1987-es Sebastian Vettel, német autóversenyző. Négyszeres Forma 1 világbajnok. Én annyira sajnálom a levitézlet Forma 1 világbajnokokat, nem? Főleg, ha még aktívak.
Mi az, hogy levitézlet Forma 1
világbajnok? Hát, hogy itt van a Sebastian Vettel.
Aki Forma 1 világbajnok, az már nem lehet levitézlet.
Figyelj, a 2010, 2011, 2012, 2013 behúzta a Forma 1 világbajnoki címet. Aztán eligazolt egy másik csapathoz, és ott meg ott szenvedett, meg nem jött össze, meg így, meg amúgy, meg hát lecsúszott, itt, és
hát
nem
jó,
tudom.
Hát tehát, hogy... Van egy kis jelentőség annak, hogy milyen Verdában
ősz. Persze, de hát itt kell azt mondani, hogy hát ez nem megy. Négyszeres világbajnok, hátradőlök, aztán kész.
Jó, hát kell
mondom
megfelelő
én
mennyiségű. Egyrészt szeretik csinálni, másrészt anyagi megfontolásból sem olyan egyszerű a visszavonulás, gondolom én, de lehet, hogy ez most a megtestesült rossz indulat, ami most belőlem kibújt.
Én sajnálom, mondom, hozzá van szokva a sikerhez, a dobogó tetejéhez, a pesgőben fürdéshez, és akkor egyszer csak véget ér ez a sorozat, és utána hosszú évekig próbálkozik, elfüstöl az autó, polpozícióból bukik, jön egy fiatal, ki most a király, hogy hívják azt?
Hamilton.
Nem. Milyen menthetetlenül boomerek vagyunk. Aki most mindig elindul a 16. helyre, és ő is nyer.
Piqué.
Nem. Na, valaki majd írja meg 0630-698-09... Tényleg. Tényleg, hát a kis Verstappen.
Na, látod.
Bonyhádi gyerek. Na, menjünk, zenéljünk minden születésnaposnak. Magadnak is küldjél valamit, légy szíves, felszólítalak, én állom a cehket.
Hát, ha valaki azt gondolná, hogy itt tényleg a GDP utolérés az mindenkit rendkívüli módon bosszant, és Andráson kívül bárkit érdekel az országban, és ezt mindenki célként tűzi ki magának, hogy oda kerüljünk, hogy haladjunk, hogy sokkal jobbak legyünk. Ha azt gondolnánk, hogy bárkiben, Andráson kívül, ezzel kapcsolatosan bármilyen elégedetlenség bújik meg, akkor nekik szeretnénk azt mondani, hogy ez alapvetően nem így van, mert hogy Magyarországon mindenki boldog.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Itt sajtó szemlét, miről ír a magyar sajtó, mi foglalkoztatja a kollégákat. Brüsszelnek nagy haditerve van, de azonnal jött rá egy vétó, ez a Portfólió reggeli induló anyagának a címe, és arról szól a cikk, kérem szépen, hogy az Ukrajnában dúló háború nyomán az Európai Unió kénytelen szembenézni a tagállami hadseregek kapacitás hiányával, ami akadályozza a Kijevnek nyújtott segítséget. Az EU ezért felgyorsította a védelmi ipar megerősítésére irányuló kezdeményezését. A közös fegyverbeszerzések és a magántőke áll a középpontban. A finanszírozást illetően szakértők egy közös uniós kötvény kibocsátást javasolnak, ám Németország megvétózta a tervet, azonban az Európai Bizottság nem tett le az újabb közös adósság felvételről, és Berlin sem tűnik meggyőzhetetlennek. Részletek a Portfólió hasábjain olvashatóak.
Magyar cég dobta piacra a világ első teljes körű kvantum titkosítási megoldását, írja a g7.hu.
Az szép!
Igen.
Az úgyis most csúcstek, beszélgettünk róla hétfőn a Heuréka élményben.
Egészen konkrétan a budapesti Arenim csoportról van szó, ők álltak elő ezzel a megoldással, és akkor ennek a háttere a g7.hu. Most mondok kettőt, ami meglepődte, vagy amit talán már nem érdemes annyira elolvasni. Hát persze egy utólag furcsa, vagy talán mókás is, hogy a Telex egy 64.432 karakteres, gigantikus hosszú elemzésben a taktikát és az edző szerepét rendkívüli módon kibontva sok-sok osztrák nyilatkozóval elemezgette, hogy miért hogy kiváló az osztrák
válogatott. A csodacsapat majd és hogy a törököktől letérdelnek.
Nem, igen. Hogy a csodacsapatnak jó esélye van a döntőig menetelni, és már tegnap este kiestek. Tehát ez így utólag főleg azért érdekes, mert hát ez egy gyönyörű a foci egyébként, hogy borul a papírforma és az eddigi kiváló teljesítmények is föl tudnak borulni, hogyha mondjuk kétszer nem figyelsz a szögletnél, és kapsz két gólt, és hát tényleg tökre sajnáltam én is az osztrákokat.
De hát nem másik... játszottak jól.
Hát nézd, amikor van egy taktikai zsenid, aki megváltoztatta a világ futballját, egy ilyen edződ, és fölkészültek, és fizikailag is ott vagy, és megvan a taktika, és az első percben kapsz egy gólt, és onnantól kezdve...
De miért? Minden hát botladozott minden.
Minden borul, és rohansz az eredmény után, igen. És amíg közben rohansz, kapsz egy másodikat, onnantól kezdve nincs taktika, onnantól kezdve kb. Lehet akárki az edződés, onnantól kezdve már... Szóval vannak ilyen meccsek, ezzel
jobb
nem
lesz,
tudsz mit
figyelünk.
Csinálni. A másik, igen, bocsánat, csak a másik... amire meglepődtem, 124.662 karakterben elemzi a Telex egy gigantikus hosszú cikkben annak a tenerifei brit fiatalnak az eltűnését, akivel kapcsolatban nagyjából lehet tudni, hogy mi történt. Lefogyott a telefonja, neki ment a hegyeknek, nem volt jó állapotban, vizesen volt, és egy olyan helyszín a Tenerifén, ahol igazából nem lehet nagyon kutatni, mert rendkívül, tehát hegymászó felszereléssel lehet csak haladni, és miután a fotel huszárok és facebookosok mindenféle hülyeséget kitalálnak, és összeesküvés elméleteket gyártanak, nagyjából ezekből fölépül egy cikk, hogy mi történhetett, ez a számomra teljesen értetetlen. Úgyhogy ez a antilapszemle volt, amit meglepett, hogy egyáltalán miért kap ekkora terjedelmet. De mondjuk, ugye, legyünk pozitívak, akkor mondjuk olyat is, amit érdemes elolvasni.
Az Indexen, meg ugye most itt a Richard Gere kapcsán is szóba került, meg előtte, hogy azt írja az Index, hogy számos elemzés jelent meg arról, hogy tavaly Magyarország lett az Európai Unió legszegényebb országa. Volt olyan elemzés, ami azt állította, a szülők harmada nem eszik eleget, hogy a gyerekeinek enni tudjon adni. Na de megkeresték a Nemzetgazdasági Minisztériumot, ahol Szuppán Gergely vezető közgazdász kiemelte a háztartások nettó pénzügyi vagyona elérte a GDP 106,7%-át, ezzel éppen az unió középmezőnyében helyezkedünk el. Szerinte nem, hogy nőtt, hanem egyenesen csökkent a szegények száma 2010-hez képest, és részleteiben is érdemes átolvasni. Amennyiben a GDP arányában hasonlítjuk össze, ami reálisabb képet ad, a hazai háztartások nettó pénzügyi vagyona 106,7%, amivel 13 országot megelőzve éppen az unió közepén helyezkedünk el, ezzel szemben Szlovákiában 44, Romániában 59,8%-os volt a mutató, így hangzik egészen pontosan az idézet. Részletek, tehát az Index hasábjain olvashatóak. Aztán, ha már Nemzetgazdasági Minisztérium, Nagy Márton az ATV híradónak arról beszélt kedden, hogy ismét a szomszédos országok átlagára felett vannak a hazai üzemanyagárak, ezért a szerdán a kormány újra napirendre tűzi a kérdést. A miniszter szerint még mindig érvényben van a korábbi elvárás, hogy a kutak az áraikat a szomszédos országok szintén tartják. Ennek érvényt fogunk szerezni, vagy úgy, hogy a kiskereskedők megértik, és nem játsszák ki az elvárást, vagy úgy, hogy komoly szabályozási lépésekkel be fogunk avatkozni, mondta Nagy Márton az ATV híradójának.
Tehát. Aki pedig arra kíváncsi, hogy a küszöbön álló brit választásnak milyen következményei lehetnek, hogyan alakul át a politikai helyzet, ugye a politikai paletta, az biztos, hogy a torik megsemmisültek, és a munkáspárt diadalmas visszatérése fog következni, de a háttérben csomó más változás is van. Annak a 24.hu ma reggeli vezetőjét ajánljuk. A torik megsemmisülése évtizedekre átalakíthatja a brit politikát. Brit politikát címmel olvasható ez az anyag.
Ritkán szoktunk az újpesti hírmondóból cikket szemlézni, de most ez is eljön. Ugyanis a lap úgy tudja, hogy a Káposztás megyeri bezárt Spár helyén nyithatja meg első magyar boltját az orosz Mere diszkontlánc.
Mikor?
Felkészülni. Hát az év második felében nyílhat.
Oké.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Ezzel sokat mondtunk, hát az év második felében benne vagyunk,
hát
de
ennyi.
Akkor a idén. Akkor
még idén, igen.
Okay, okay.
1,15%-os mínusz, ennyit esett a BUX 71.456 pontig. A vezető papírok közül kettő is nagy zakót tett zsebre. Az OTP 2,47%-os mínuszt hozott össze, 17.805 forintig ment vissza, a Richter 1,34%-osat, az 9.560 forintos záróértéket eredményezett. A MOL Magyar Telekom párosak szépség flastromnak volt elég, mert az, hogy 0,3%-kal drágult az olaj részén, ez 2.908 forintos záróérték, a Telekom meg 0,6%-ot drágulva 1046 forinton zárt, tehát ez a két nagy forgalmú papírt nem tudta már helyre tenni. Az Opusban nagyobb volt a forgalom, mint a Telekomban egyébként, 0,8%-os plusz és 437 forintos záróérték jött össze az Opusnak egyébként a tegnapi kereskedésén abban, úgyhogy ez történt Budapesten.
Amerikában ismét kis rekordok voltak, mindhárom index fölfelé ment, Nasdaq történelmi csúcson, az S&P most először 5500 fölött, estek a hozamok, ez jó volt a részvényeknek, ismét a nagypapírok domináltak, hogy az előző napokban is a Tesla visszapattanása folytatódott, sőt föl is gyorsult, úgyhogy a második negyedéves értékesítési számait közölte, és ez végre hosszú idő után azt lehet mondani, az első kedvező adat. Hát lehet, hogy kisebbek voltak korábban is, de most már egyértelműen úgy tűnik, hogy akkor most megállt a Teslának a veszőfutása. Most már néhány hete azért kicsit fölfelé tartott, és elérte a $200 szintet, és most innen is el tudott egy kicsit azért rugaszkodni, és nem is kicsit, azért 10% a tegnapi 6 után azért ez már tisztességes emelkedés volt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt szeretném mondani még a sajtó szemlé mellé, hogyha valaki figyelemmel követi az Index filmkritikai rovatát, az ezúttal ne dőljön be, mert úgy lehúzták Kevin Costner veszternyét, hogy ihaj, de nagyon rossz következtetésekre jut a szerző. Nem tudom, hogy ugyanazt a filmet láttuk-e, de jelen esetben kontraindikátor. Mert azt mondja, hogy 10-ből 3 és felett tud adni Kevin Costnernek. Én sem mondom, hogy tökéletes, nincs olyan jó, mint a Farkasokkal táncoló, de meglehetős. Számos előnyét csillogtatja. Itt van, megjött Czoller Andi, ő nem nézte meg a Horizon című filmet, erre nagy összegben mernék fogadni, nem is fogja, ahogy én megnézem.
Jól sejted.
Ez mondjuk baj, de mindegy, most akkor miről fogunk beszélgetni. De híreket minden esetre fog
azt
mondani.
Azt hoztam, igen.
Kikapcsoljam a tornádót?
A tornádót?
Igen.
Szerintem igen, köszönöm, hideg van itt.
Tessék, köszönöm. Minden vágyad így teljesüljön.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Akkor vágjunk is bele, 7 óra 8 perckor folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Jött egy olyan, hogy
az igényes férfi.
Endre tud berakni borzalmakat. Örültem, hogy nincs ma, már mint Endre, na de borzalmak azért voltak, ezt írja a hallgató a Richard Gere számra reagálva.
Tedd oda a másik oldalt is akkor.
Aztán Fettel már nem aktív, aztán igen, a másik oldal meg azt írja, hogy rádióban Richard Gere korán reggel, egy magyar reggeli rádióműsorban, az hihetetlen Ács for President. Aztán valaki...
Témába vágott, akartalak, gondoltam szórakoztatlak vele, itt már a nagy GDP hajkurászás közepette.
Igen. Uh-huh. Aztán valaki elküldött egy linket, azt Facebook hírfolyamából az igényesférfi.hu egyik hírét, ami a Gladiátor 2 beharangozója. Ahogy rápillantottam a kezdőképre, mondom, Mihálovics, te vagy az, írja a hallgató. Megint előjön búvó patakként a Pedro Pascal vonal. Egyszer és mindenkorra döntsük el, hogy most akkor szerintetek én hasonlítok a fent nevezett színművészre, vagy még inkább ő hasonlít rám, vagy sem, mert Czoller Andival szembesítettem ezt a képet, ő meg van róla győződve, hogy semmiféle hasonlóság nem fedezhető fel a két fizimiska
ezt
között.
Ez egy látványos és hangos hangos kacajjal fejezte ki ebbéli véleményét.
Igen.
Kifejezetten szórakoztató módon.
Mert akkor nem rócsózok itt feleslegesen. Na, menjünk tovább, mert dolgunk van.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mit láttak a járókelők? Rovatunk következik. Gratulálunk a szervezetnek, 80 ezer megoldott közterületi problémával büszkélkedhetnek Budapesten. Az elmúlt 12 évben ennyi ügy oldódott meg. A segítségükkel ez évente 6500 probléma megold. 80 ezer, akkor rosszat ír. Rossz, de. 6500 probléma megoldását jelenti, de majd a számháborúban rendet tesz, meg az én fejembe is remélhetőleg Molnár Zsuska, járókelők összhasznó egyesület kommunikációs koordinátora. Szervusz, jó reggelt! Gratulálunk!
Jó reggelt! Sziasztok! Köszönjük szépen! Hát mi is gratulálunk a bejelentőknek és az illetékeseknek, mert ez az ő érdemük is.
A trend igen, az milyen? Tehát, hogy havonta még mindig növekvő pályán van? Tehát egyre több bejelentés, egyre több megoldás érkezik?
Igen, abszolút. Szóval ez a 6500, amiről beszélünk, hogy évente ennyi probléma, és ugye ez csak Budapestre érvényes, mert itt most már 80 ezer fölött vagyunk, de egyébként országos szinten meg már 90 ezer fölött vagyunk, úgyhogy vészesen közeledünk a 100 ezer megoldott ügyhöz, amit majd reméljük, hogy meg is fogunk ünnepelni, hogyha elérjük. Ugye itt a 6500 az egy átlag, mi 12 éven működünk civil szervezetként, ugye a járókelő egyesület üzemelteti a járókelő.hu oldalt, ami egy közterületi hiba bejelentő, és ugye az első években azért ez nem 6500 probléma volt, hanem jóval kevesebb, és most meg sokkal több, és ebben az évben volt egy nagy kiugrás, tehát hogy most így a tavalyihoz képest is jóval több probléma érkezik hozzánk, ha jól tudom, akkor most már ilyen 30% fölött van a növekedés.
Szuperság!
És egyébként emiatt a hajlandóság is, illetve a megoldási gyorsaság, az illetékesek reakció ideje, az is javulóban van?
Ezt sajnos nem mértük, de én azt gondolom, hogy azért ez, ugye szoktunk erről beszélni, az illetékesenként változó a reakcióidő. Én nem látok ebben változást, de ugye ez nem, ez az én egyéni véleményem, vagy ahogy én látom, ugye erre nincsen statisztikánk, de azért általában a illetékesek ugyanazt reakcióidőt hozzák, amit szoktak, de ez nem jelenti azt, hogy az ügyek növekvő számával esetleg mondjuk akkor kevesebb a megoldás. Én azt gondolom, hogy aki gyorsan intézkedik, az minden ügyel kapcsolatban gyorsan intézkedik, aki lassabban, annak nyilván ugyanez a tempója, akárhány ügy van.
Oké, na menjünk néhány konkrét ügyre. Privát járda a BEM téren. Nem fogunk mindegyiken végigmenni, amit így összegyűjtöttünk, mert nagyon sok van, de néhány jellemző problémát azért megpróbálunk körbejárni. Ez a BEM téri, a BEM tér nyugati oldalán ugye van ott egy új hotel, és ez tök jellemző, hogy a járda jelentős részét hatalmas növénytartó ládákkal elkerítette, így babakocsival vagy kerekesszékkel elég nehéz arra közlekedni. Ezt nagyon-nagyon sok helyütt látni, hogy valaki gondol egyet vendéglátóhelyként, nyilván közterület foglalási engedéllyel, de hogy így szűkíti a közlekedési lehetőségeket. Itt azért szoktak intézkedni az illetékesek?
Szoktak. Egyrészt ugye erre érkezett egy bejelentés hozzánk. Mi ezt továbbítottuk a második kerületi önkormányzatnak, de kiderült, hogy ez egy fővárosi illetékességű terület, úgyhogy itt a Budapest közútnak a válaszát várjuk. Tehát egyrészt szoktak intézkedni, másrészt azt nem tudjuk, hogy itt van-e közterületfoglalási engedély, tehát hogy ez ki fog derülni, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. És azért az fontos, hogy annyit elkeríteni, hogy mondjuk ez már akadályozza valakinek a közlekedését, azt mi nem tartjuk rendben lévőnek, és reméljük, hogy a Budapest közút sem fogja ezt rendben lévőnek tartani, hogyha itt megnézik a területet. Azért hoztam ezt a példát, mert olyat is látunk, olyat is hoztam már, amikor mondjuk valaki kijelöl nem tudom, privát parkolót felfest a járdára, meg mindenféle dolgok szoktak történni. Ugye ezek tényleg csak közterületi engedéllyel történhetnek, és szerintünk azért arra mindenhol figyelni kell, hogy a gyalogosoknak tényleg akármivel közlekednek, kerekesszékkel, babakocsival, vagy csak simán gyalogosan, tehát hogy legyen elegendő helye a járdán annak, akinek a igen, tehát aki az...
Értem, aki arra aki halad, annak legyen helye. Igen. Egyszerű ez a történet.
Van. Igen.
Aztán Szél Kálmán tér, itt egy blogbejegyzés is van, és Ács kollega is megmerítkezett a Szél Kálmán tér polgári milliójében, és ő is hasonlókat tapasztalt. Szemét van, össze-vissza autók, szétesett padok, tehát
nekem
nem...
Nekem azt tűnt fel, hogy ott van az a kis domb, a kis kiülőkkel, ami egy tök jó ilyen találkozó hely lenne, de szerintem azért ülnek ott kevesebben, mert hogy egyszerűen tele van szeméttel, és elhanyagolt az egész.
Uh-huh. Igen, ez a járókelő.hu oldalán van egy menüpont, ahol a mi blogunkat lehet elérni. Azért hoztam ezt, mert itt valóban készítettünk egy blogbejegyzést, egy hosszabb cikket a Szél Kálmán térről, és ezt szeretném mindenkinek ajánlani, mert ez egy ilyen nagyon jó példa arra, hogy mondjuk nagyobb tereknél, nagyobb közterületeknél mi lehet a probléma, ami miatt a karbantartás vagy az üzemeltetés nem működik. Nagyon röviden egy-két dolgot mondanék, tehát hogy például a Szél Kálmán téren jellemző, hogy akkor, amikor megtervezték ezt a teret, akkor ugye rengeteg design elemet terveztek ide, gondoljunk itt a padokra vagy a szemetesekre, ami azt jelenti, hogy ezek egyedi elemek. Ezeknek a pótlása nagyon-nagyon nehéz, pontosan azért, mert egyedi elemek, tehát lehet, hogy esztétikailag nagyon érdekessé teszik a teret, de utána nincs egy kialakult rendszer arra, hogy ez ki és hogyan fogja pótolni. Itt a tér ugye a főváros koordinációja, tehát hogy az üzemeltetési és karbantartási feladatokat azt a főváros koordinálja, de valahogy úgy tűnik, hogy mégsem koordinálja jól, mert nagyon lassan történnek változások, és nagyon sok esetben azt kapjuk az üzemeltető cégektől, hogy vannak bizonyos típusú feladatok, amiket ők nem kaptak meg, tehát például az egyik cég megkapja azt, hogy ürítse a kukákat, de ennek a kukáknak a cseréjét már nem kapja meg feladatként, és akkor nem tudjuk, hogy ez kinek a feladata lenne. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy valahogy nincs ezeknek a dolgoknak igazán felelősük. Úgyhogy most egy-két dolgot így említettem, de ajánlom ezt a blogbejegyzést mindenkinek, aki itt érdekel az, hogy így a Szél Kálmán téren lévő állapotok miért ilyenek, és miért régóta ilyenek.
És árnyék sincs, ez egy másik bejelentő, hogy nagyon szép, meg dizájnos, csak a tűző napon várni ott a közlekedési eszközökre, az sem egy leányálom, ha már a Szél Kálmán tér szóba került. No, a másik, ami még így érdekes téma lehetne, ez a több mint egy éve megsüllyedt fedlap az Eörsvezér téren. Ez is azért nem csak ott, hanem azért időnként jártunkba keltünkben, szerintem mindenki tapasztalja, hogy időnként fedlapok megsüllyednek, jó esetben ott tesznek valami figyelemfelhívó szalagot, vagy ilyen oszlopot, rosszabb esetben ott vár a sorsára hosszú hónapokon keresztül.
Igen, ez is egy érdekes eset az Eörsvezér téren, ezt ugye a mai napig nem hozták rendbe ezt a fedlapot. Itt tulajdonképpen az első bejelentés az tavaly áprilisban született, utána egyre több bejelentés érkezett, tehát tulajdonképpen most már lassan másfél éve zajlik itt a nyomozás, amit folytatunk, és nagyon-nagyon sok illetékest kerestünk meg, tehát különböző tervközlési cégeket, különböző elektronikai cégeket. Az derült ki, nagyon sok illetékes válaszolt is, hogy nem az ő hatáskörükbe tartozik ez a fedlap. Aztán a Budapest közútnál kikötöttünk, mert ugye ők azok, akik a járdákért felelősek, és ők azt mondták, hogy az elmű a felelős, több körben ezt az információt kaptuk tőlük, az elmű viszont elutasítja ezt az állítást, és azt mondja, hogy nem ők a felelősek. Úgyhogy mi visszamentünk a közútkezelőhöz, és azt kértük, hogy akkor nyissák fel ezt a fedlapot, terjék fel, hogy kinek a kábelei hálózata fut alatta. Ők ígéretet tettek arra, hogy ezt, ha márciusig az illetékes, akik ugye szerintük az elmű, hogyha márciusig nem intézkedik, akkor ők ezt megteszik, megjavítják a fedlapot és megnézik, hogy ki a felelős, de sajnos ez sem történt meg, úgyhogy most július van, és ez a fedlap egy év alatt, ami fokozatosan süllyedt, és erről több bejelentőnk jelzett, ez beszakadt. És még az elkerítés sem ment igazán, tehát itt, ha jól tudom, akkor itt két ilyen műanyagrekeszt talán egy közeli pékség rátett a most már elég nagy lyukra, tehát hogy most már ez egy abszolút balesetveszélyes helyszín, és aztán később a közútkezelő próbálta elkeríteni, de nem igazán szakszerűen sikerült, úgyhogy a kollégánk jelezte ezt a közterületfelügyeletnek, és akkor végül sikerült ezt elkeríteni szabályszerűen bójákkal, úgyhogy tényleg ne lépjen rá senki, úgyhogy most várjuk, hogy mi fog történni, és mikorra sikerül kijavítani itt a hibát, és
tehát a megoldás kiderül, irányába,
ki a hunyó.
De a megoldás irányába semmi se történt hosszú hónapok alatt, azt se egymásnak dobálták az ügyet az illetékesek, nem tudni, hogy ki a felelős. Ellenben
igen.
Sikerült sok-sok hónap alatt egy szakszerű elkerítésig eljutni, ha jól foglalom össze. Ezért ez durva.
Hát itt ez az utóbbi pár hétben kulminálódott a probléma, mert akkor szakadt be ugye ez a süllyedő fedlap, ezt lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb ez fog történni, úgyhogy most itt az utóbbi hetekben vagy napokban történt az elkerítés, és akkor reméljük, hogy most már, hogy ennyire katasztrofális a helyzet, akkor legalább a
előkerül az illetékes, és
lépni fog, és akkor ki fog derülni, hogy ki itt az illetékes.
Hát azért ez csúnya történet. Ezt az rossz volt hallani, hogy ezek így mennek ezek a
igen, előfordulnak ilyenek. Az önkéntes ügykezelők ezeket a nyomozó munkákat nagyon szeretik, de csak akkor szerintem ők is, hogyha van megoldás, itt sajnos most
hát
már lassan másfél éve nincs.
Okay. Igen. Nagyon szépen köszönjük, Zsuska. És akkor további jó munkát, kitartást. Szép napot,
szépen. Sziasztok!
Molnár Zsuska, a Járókelők Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátora volt a vendégünk az elmúlt percekben.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
No kérem szépen, hát dunaújvárosi gyökerekkel rendelkező emberként hallok híreket a Dunaferről. Mi más tehetnék, mint felhívok egy másik dunaújvárosi gyökerekkel rendelkező embert, és összedugjuk a fejünket, hogy megtudjuk, hogy mi van. Csiki Gergely, a Portfolio.hu lapigazgatója fog elmerengeni ezen. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, üdvözlöm hallgatókat!
No, hát én bevallom őszintén, megkönnyebbültem, amikor hallottam, hogy lett vevő a Dunaferre, mert ártatlan állapotok voltak hosszú ideig az iparvállalatnál, de nem kellett sokáig várni, mert most megint úgy tűnik, mintha áldatlan állapotok lennének. Először is egy kicsit, aki nem dunaújvárosi, helyezzük képbe, hogy ez a Dunafer, ugye a vas és acél országának egyik utolsó mohikánya Magyarországon. Tehát, hogy ez milyen szerepet játszik ez a cég így a magyar iparban?
Így van, talán az egyetlen utolsó acélgyárunk az országban, és egyébként sokat elárul az, hogy 70 éve alapították, 2023-ban volt 70 éves, van egyfajta jelentősége is, és nem csak a gazdaságban, hanem a környék foglalkoztatójaként, a régió meghatározó, térség meghatározó foglalkoztatójaként, és az a hosszú évtizedes együttélés a várossal egybeforta neve gyakorlatilag az Dunafer és a város, valamint az ott élőkkel. Még akkor is, hogyha ennek voltak hátulütő is, de egyébként meghatározó szereplője volt ott a gazdasági életnek, és sok-sok úgymond ilyen aktivitást adott a városnak. Nyilván az ott dolgozók annak idején, amikor a csúcson pörgött a Dunafer, az acélmű ugye a legjobb fizetéseket adta, úgymond kiváltság volt ott volt dolgozni, és nagyon-nagyon felnéztük az ott dolgozó emberekre, és volt egy ilyen pozitív hangulata. És ugye az elmúlt időszakban sok-sok ilyen tulajdonosváltás, negatív hírek érkeztek ugye annak ilyen az orosz-ukrán tulajdonos vitákról. Azt gondoltam, hogy végre rendeződik, miután a kormány aktívan jobban segített ebbe a folyamatba. Mindenki azt várta, hogy akkor most majd eljön a fordulat, de hát sokan valószínűleg csalódniuk kellett. Magasan voltak a várakozások ezzel kapcsolatban, hogy majd a megmenekülés után milyen pályára tud állni a Vasmű.
Igen.
Most azt látni, hogy
hát egy neves befektető jött a Liberty Steel, és azt mondta, hogy majd zöld acélművet fog csinálni a Dunai Vasműből. Én valami ilyesmi híreket olvastam, és én azért bizakodtam, mert hogy az acél az meg egy stratégiai termék, és hát abban gondoltam, hogy ha már ilyen stratégiai gondolkodása van, akkor a magyar kormány talán megőrzi ezt a patinás vállalatot. Na de mondd el, hogy mi történt azóta, mert én itt leragadtam, hogy zöld acélmű király, akkor még 70 éve benne van a Dunai Vasműben, de ehhez képest, amerre most mennek a dolgok, azok nem túl biztatóak.
Így van, ez volt a nagy várakozása a kormánynak is, hogy stratégiai iparágra épít, megmenti, ez volt a kommunikáció is, amikor aktívan ugye közbelépett a megmentés, vagy a rendezetlen csőd elkerülése érdekében, ugye egyedi, gyakorlatilag Dunaferre szabott rendeletek jelentek meg az elmúlt másfél-két évben, annak érdekében, hogy rendezett úton megvalósuljon ez az átalakulás, és ennek a fő letéteményesen volt a másik oldal, a Liberty Steel, aki ugye remegyik befektető, ez egy szakmai befektető, több európai acélüzeme van Romániában, Csehországban, de akár más nyugat-európai országokban is. Más kérdés, hogy azt hallani, hogy ott sem mennek jól a dolgok. Az a kérdés, nehéz eldönteni, hogy ez mennyiben köszönhető annak, hogy a Liberty Steel egyedi tulajdonságainak és rossz gazdálkodásának, és mennyiben tulajdonítható annak, hogy az európai acélipar általában véve szenved, de egyébként azt valóban az volt a nagy terv egy átmeneti időszakot követően, hogy egy zöld acélgyártásra áll át a Dunajvárosi Vasmű is. Egy gyakorlatilag adott a gyárnak egyfajta, és az ott dolgozó, mondjuk ki, hogy nagyobb 3-4 ezer embernek egyfajta új pozitív víziót, jövőképet, amiben ugye reménykedtek, hogy van egyfajta, látták, hogy hova van a kifutás. És az a kérdés, hogy mennyire van ez az új állapot, ilyen 3-4-5 éves időszakhoz mondanak, kérdés, hogy addig túlél egyáltalán a Dunaferre, ez most a legnagyobb kérdés, és az alatt az időszak alatt hány munkavállalóját, mekkora dolgozó tömeget veszít el, mert hogyha ez leépül, ugye nyilván az a megfelelő tudás is elveszik. A más kérdés persze, hogy az új technológiával milyen új tudásra van szükség, és milyen régi, ugye 70 évvel ezelőtti know-how-ra nincs már szükség, és ebből úgymond organikusan mennyi munkavállaló dolgozó kell, hogy leépüljön, mert egyszerűen átalakul magától a cég tevékenysége, és nem kellenek olyan tevékenységek, mint egyébként korábban, ami 50-60 évvel ezelőtt meghatározó volt.
Mik a figyelmeztető jelek? Aki nem ért az acélgyártáshoz, azt például elengedte a füle mellett, hogy a kokszoló üzemet bezárják. Az miért gáz?
Így van, ugye van egyfajta folyamata, két gyáregységet vagy két cég egységet vásárolt meg annak idején a Liberty, nagyjából egy évvel ezelőtt, bele is tette az 55 millió euróját, és ugye volt ennek egy hengermű része, ahol hengerlik az acélt, meg volt egy gyártó tevékenység, azt így meleg folyamatnak, amikor konkrétan gyártják az acélt, és ennek egy része a koksz gyártás, akikkel beszélgettem, és ennek a tevékenységét zárja most be a Dunafer, ami azt jelenti, hogy ennek a meghatározó folyékony fázis folyamatnak a leállása kezdődött. Ugye a kokszgyártásból lesz majd, mennek az alapanyagok a kohóba, ami egyébként már kettő volt Dunavárosban, az egyik már olyan szinten lehet, hogy ezt már úgy említeni nem éri meg költséghatékonyan és gazdaságosan, egyik még úgy áll, hogy melegen tartják, hogyha kellene, akkor tudják használni konkrét gyártói tevékenységre, de azzal, hogy a kokszgyártást bezárták, nem csak az, hogy az ott dolgozó emberek munkájára nincs akkora szükség, hanem a következő láncolatban, a gyártási láncolatban is következmények és leállások várhatóak, és ez pedig oda vezethet, hogy konkrétan az acélmű úgymond elveszíti azt a tulajdonságát, hogy tényleges gyártevékenységet, az eddig ismert gyártevékenységét végezze. Uh-huh. Ez volt az egyik talán ilyen mérföldkő, aminek nem örültek a gyár kapuin belül és kapun kívül is, nyilván a térség dolgozói, mert egyébként még mindig, ahogy említettem, 3200 dolgozója van ennek a két vállalatnak, ami a Libertyhez került egy évvel ezelőtt, de egyébként ugyanúgy pont ennek a következménye, hogy átlagul a gyártás, nincs akkora munka, nincs akkora megrendelés, nincs akkora szükség az emberek munkájára sajnos. Ezzel ez közvetlenül átalakítják a cég működését is, állásidőre küldik az embereket, visszaveszik a három műszakos munkarendet egy műszakra, és ez nyilván közvetlenül is az emberek pénztárcáját, az ott dolgozók pénztárcáját befolyásolja, kevesebb fizetést kapnak, nem kapnak pótlékot, miközben ne felejtsük el, az elmúlt néhány évben sokat beszéltek is, szerintem mekkora infláció volt Magyarországon, ezek az emberek 3-4 éve nem kaptak béremelést sem. Sőt, ami érdekes egyébként a sztoriban, hogy pont 2 hónapja talán megállapodott az új tulajdonos a szakszervezetekkel egy új béremelésről, és mintha az felcsillantotta volna a remény sugarát, ezek után jött és keltett nagy csalódást azt, hogy milyen negatív hírek érkeznek a Dunafer valahint belül.
Milyenek a kilátások? Innen nehéz vissza jönni? Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy technológia váltás, ami áldozatokkal jár?
Van ez a pozitív olvasata, hogy igen, van egyfajta technológiai váltás, ami áldozatokkal járt, és ezt egy átmenető időszakban kvázi túl kellene élnie a cégnek, és egyébként a városnak is talán most már nagyobb esélye van túlélni, a környékben megjelenő akár új foglalkoztatóknál el tudnak helyezkedni. Kérdés, hogy ez megfelelő, nagyon célzott szakirányítással rendelkező dolgozók hogyan és miként, és minden egyfajta idősek is már mennyire tudnak ők rugalmasan helyezkedni. A másik része pedig a törnek vannak olyan hangok, hogy itt a Liberty tulajdonosánál, anyacégénél vannak olyan nagyobb gazdálkodási gondok, ami miatt egyébként ez az egész őt koncentráltan érinti, és ez csapódik le ennek a hatásai Magyarországra és Dunajvárosra is. Ezt nehéz eldöntenünk, hogy ebből mi az igazság, a következő 1-2 évben kiderül. Addig egyébként viszont a Liberty, mint tulajdonos, az anyacégénél nem jár annyira rosszul, ugyanis voltak azok a hírek, hogy a szén-dioxid kvóta, amit megkap az Európai Uniótól az ilyen szennyező vállalatok, kvázi ugye ingyen azért, hogy versenyképesek maradjanak ezek a termelések a zöld elvárások közepette is, azokat elkezdte értékesíteni, és ebből a tavalyi évben mintegy 190 milliárd forintos bevétele származott, tehát nem a hagyományos gyártói tevékenységéből származnak a bevételi ennek az új acélműnek, hanem a szén-dioxid kvóta értékesítéséből, mert ugye nem végez most éppen olyan mértékű szennyező tevékenységet.
A hallgató felveti, adja magát a kérdés. Egyáltalán van-e létjogosultság az acélgyártásnak Magyarországon? Se alapanyag, se energiánk nincs, minek erőltetni?
Pontosan, és szerintem korábban is, amikor veled beszélgettem erről, mindig ugyanerre lyukadunk ki, hogy ezt nagyon régóta mondjuk 5-6 éve, amióta a gyára a régi tulajdonosoknál is szenvedett, nem volt versenyképes egyáltalán tevékenység. Maga a technológia, ugye egy 70 éves technológiáról beszélünk, drága az alapanyag, nincsen saját alapanyag, drága az energia, főleg ugye az energiaválság után régi technológia. Elkezdett leépülni a tudás, ahogy a szakemberek öregedtek ki és mentek el. Csak ugye van egyfajta úgymond ilyen kapaszkodás is a térségben, gondoljuk el csak, hogy nem jó hasonlat, de mi történne akkor a környék dolgozói, környéken élők fejében, hogyha mondjuk a Győrben az Audi, vagy Kecskemét a Mercedes gyár mondjuk 40 év múlva, azt mondják, hogy teljesen átalakul, nincs már szükség autózásra, hogy autópályát ennek is változnak, hogy akkor ott mi történne azzal a térséggel, és egyébként a magyar gazdasággal. Gondoljuk el, ha az olvasó más helyen hallgat minket, nem tudom, Békés megyéből vagy nyugat Magyarországról, hogy mit jelentene az ő élet, hogyha egy ilyen gyár bezárna, Dunajvárosi életében meghatározó volt az elmúlt 70 évben és a térségben, és ezért nehezen tudják.
Hát ezért van ott a város, ugye azt kevesen tudják, hogy azért van város, mert oda épült a vasmű. Oké, hát akkor tegyünk ki 3 pontot, és akkor szerintem fogunk még sajnos beszélni a Dunai Vasműről, remélhetőleg kicsit pozitívabb felhanggal. Köszönjük szépen az információkat, Gergő!
Bízunk benne, sziasztok!
Köszi, szia! Csiki Gergellyel beszélgettünk, nem jönnek jó hírek Dunajvárosból, a Dunaferről, ő a Portfolio.hu lapigazgatója.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol...
Mi is volt a legutóbb? Kit kell?
Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban. A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
No, hát az ország vászott tarisznyáján egy bazinagy lyuktátong. Bár ez a lyuk, mint hogyha kezdődne befoltozódni, mert az előzőletes adatok szerint a GDP 5,4%-a, ez azért gombócból nem kevés, 1068 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024 első negyedéves hiánya. Első negyedéves hiánya, tessék ezt elfogadni. Az az előző év azonos időszakához 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4%-ponttal, azért kedvezőbb ez az eredmény. Na de hogy mire lehet ez elég? Erről beszélgetünk Virovácz Péterrel. Ugye ő az ING Bank vezető elemzője. Szerbusz Péter, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát most mindenki azt kérdezi ilyenkor, hogy ezt a folyamatot azért folytatni kell. És ugye ez itt súlyos 100 milliárdokat jelent.
Mármint az elszállást, vagy a...
Nem az elszállást.
A kedvező
nem, tanult kollégám nagyon helyesen rávilágított, hiszen azért van egy olyan forgatókönyv is, hogy vészesen közel vannak a választások. A választásokhoz közeledve minden kormány lazít, csak most épp olyan állapotban van a magyar költségvetés, hogy ezt nem tehetné meg. Na de hát, ha van valami megoldás erre a sok ismeretlenesre.
Hát ezt tudjuk, hogy mennyire kreatívak tudunk lenni, ugye? Tehát, hogy ezért biztos, hogy megtalálják a forrását annak a pár száz milliárd forintnak, amivel majd lehet a 2026-os választások előtt, hát, hogy is mondjam, némi gazdaságélénkítést folytatni. Különösen úgy, hogy azért az európai parlamenti választások után, hogyha az ember olvasgat a sorok között, akkor azért itt-ott előkerültek olyan üzenetek, hogy akkor majd itt a gazdasági növekedés beindítása a cél, fogyasztással kell foglalkozni, jobb teljesítmény, stb. Stb. Tehát szépen lassan úgy összerakjuk a képet, ezért valami készül, és akkor igen, az látszódik, hogy ezért a költségvetés állapota az nem olyan, hogy akkor most éppen azt se tudom, hogy hova nyúljak, honnan költsek, mert annyi pénz van, hanem hogy itt azért rakosgatni kell jobbról-balra az összegeket, hogy legyen forrás mondjuk akár csupán arra, hogy a tervezett hiánycélt betartsák, pláne, hogyha arról beszélünk, hogy 25-ben még inkább szorítani kellene ezen a bizonyos nadrágszíjon, úgyhogy valóban 25-ben kellene a 26-os választások előtt megcsinálni azt a fajta gazdaságélénkítést, hogy legyen is politikailag értelme. Na de ami nagyon fontos, és pont az elint a felvezetőben, ahogy mondtátok, így is meg úgy is lehet olvasni. Most első ránézésre az, hogy 5% feletti a hiány, mert az első negyed évben, meg 1000 milliárd fölött van, ezzel nagyon rosszul hangzik, de közben azt is látjuk, hogy az előző évhez képest sokat javult, és akkor most lehetne fanyalogni is, meg lehetne örülni is. Most nagyon sok számítást el lehet végezni, és ezek alapján én azt mondom, hogy én azért már kevésbé fanyalgok. Tehát kifejezetten én azt mondom, hogy a várakozásokhoz képest jobban teljesít a költségvetés, főleg itt a különböző részadatok alapján, amit már az első negyed év után láttunk, és én azt mondom, hogy azért benne van a pakliban, hogy hát ha nem is lehet mozgástér költekezni, de legalább ilyen nagyon extra megszorítást nem kell végrehajtani ahhoz, hogy mondjuk ezt a 4,5-es hiánycélt be lehessen tartani.
Uh-huh. Azt is mondtad, hogy kreatívak tudunk lenni, és a portfólión ennek a kreativitásnak már megcsillant valamiféle jele, tekintve, hogy Lóga Máté, aki ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumban van fontos pozícióban, most meg nem mondom pontosan, hogy milyen tisztséget tölt be, de írt egy cikket, hogy hát emberek, vegyük már észre, hogy a bankoknál már megint extra profit van. Na most, hogyha ez a szó elhangzik a magyar közéletben, hogy extra profit, az azt jelenti, hogy azt a kormány el szeretné venni.
De hát ilyenünk már van, hát, csak úgy volt, hogy nem kifutnak, is. Nem? Ezek a különadók.
Igen, hát nem jelünk messze az igazságtól, hogyha visszatekerjük egy kicsit az időkerekét, akkor ugye, hát van már nekünk egy pár átmeneti különadónk, ami nagyjából 12 év átmeneti, de végül is földtörténeti korszakokat nézve minden átmeneti. Tehát ebből a szempontból semmi probléma nincsen ezzel. Viccet félretéve, igen. Tehát az a cikk, az kifejezetten megint a sorok között olvasáshoz nyújt nagyon jó segítséget, nem zörög a halasz, hanem fújja a szél. Tehát nem véletlenül jött ki egy ilyen cikk, amiben leírják, hogy az volt a terv, hogy a bankok lefeleztetik a bankadót, hogyha az állampapír állományokat ugye növelik, elsősorban ugye a hosszú állampapírok tekintetében. Voltak bankok, akik ezt, nem tudom, jó diákként a kormány által hát elvárt, de igazándiból nem kötelezően leírt módon csinálták meg, voltak olyan bankok, akik pedig kiskapukat kihasználva teljesítették a feltételeket, hogy adót optimalizáljanak, de a nap végén csak annyi történt, hogy többletkereslet nem jelent meg a piacon, csak eladtak régi papírokat, és vettek olyan új, hosszabb lejáratú papírokat, amivel lehetett csökkenteni ezt az extra profit adót, és erre mondja azt a kormányzat, vagy az NGM, hogy azért ácsi, ezt nem így szántuk, de hát nyilván akkor tetszett volna jobban leírni. Minden esetre ez most megint egy felemelt új, ami én azt gondolom, hogy most már a sokadi, és szerintem a szereplők egy jelentős része már úgy készül a jövő évre, sőt, talán már idei második fél évre is úgy készült, hogy azért itt ez a különadó nem lesz kivezetve, ez az extra profit adó nem lesz kivezetve, csökkentve sem, sőt, valószínűleg inkább még egy emelés irányába néznek ki a dolgok, és hát felkészül más hasonló szektor, ezért itt vannak még olyan szektorok, ami a kormányzati kommunikáció alapján megint előkerülhet, mint egy ilyen költségvetést stabilizáló, hogy is mondjam, szektor, ahonnan lehet még pénzt beszedni.
Sokat hallunk a túlzott deficit eljárásról ismét, és arról is, hogy amikor korábban ilyen volt, akkor azért a kormány nagyon próbált megszabadulni tőle. Most hogy állunk ezzel, hogy ez jelenthet további szigort, erre kell reagálni, vagy ennek már nincs akkora jelentősége most?
Tök jó, hogy felhoztad, mert igazándiból ezen egy nagyon-nagyon komoly vita, hogy most akkor túlzott deficit eljárás, és akkor itt komoly megszorításokat kell végezni, és itt jön a világ vége, de hogy nem ennyire végletes a dolog, sőt, ugye ez már fel lett vizezve, pont azért lett felvizezve, hogy közben a közös európai célok elérése ne kerüljön veszélybe. Zöld átállás, energiafüggőség csökkentése, versenyképesség javítása, védelmi képességek erősítése, ugye itt gondolok elsősorban a katonai költekezése. Tehát nagyon sok olyan dolgot raktak bele ebbe a túlzott deficit eljárásba, amivel lehet csökkenteni alapvetően itt a kiigazítási igényt, mivel a nap végén 4-7 év alatt kell igazándiból kiigazítani a költségvetésedet, kiadási oldalon, ez nagyon fontos, bevétellel nem lehet trükközni, tehát azért, mert külön adókat szed be egy kormányzat, azzal nem kerül ki a túlzott deficit eljárás alól, ez egy nagyon fontos újítás, tehát kifejezetten struktúrális kiadásokat kell csökkenteni, viszont, mivel itt mondom, van mozgástér, ezért a különböző számítás után Darvas Zsolt csinált egy számítást a Brüsszel intézetből, aki szerint nagyjából a GDP körülbelül 0,5%-ával kellene a költségvetési hiányt javítgatni évről évre, hogy megfeleljünk ennek a kiigazítási kényszernek. Azért az nem olyan sok. Tehát most, ha megnézzük, hogy a kormány miket tervez, az azt jelenti, hogy igazándiból még fel is lélegezhetné, és azt is mondhat, hogy ja, kérem, csak felet kell csinálni, hát akkor mit előködök itt egy meg 1,5%-pontos kiigazításokon, akkor még el lehet engedni a költségvetést egy kicsit, hogyha csak a túlzott deficit eljárásnak akarunk megfelelni, és akkor innentől közel visszakanyarod az eredeti kérdésre, honnan lesz pénz? Hát könnyen lehet, hogy potenciálisan innen, és most ez a túlzott deficit eljárás, ez pont, hogy ad egyfajta olyan kibúvót, hogy akkor ilyen meg olyan programokra költünk, ami nyilván akár gazdaság élénkítő is lehet, és közben mégis a túlzott deficit eljárás szabályait betartva mozgunk, úgyhogy ebből a szempontból itt ez még lehet, hogy jól is sül el, bár nem kell, hogy ez lett volna az eredeti szándék, hogy itt a magyar kormány kapjon mozgásteret 2026-ig, de a nap végén lehet, hogy ez lesz éppen a segítőkéz, ami egy kicsikét a gazdaságpolitikusoknak mozgásteret biztosít.
Ez nagyon érdekesen hangzik, és azért ez jókora változás ahhoz képest, amiről az évelején beszéltünk még. Péter, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes volt ismét, hogy megismerhettük a hátteret. Szép napot, jó munkát kívánunk neked is.
Szép napot nektek is. Sziasztok.
Szia. Virovácz Péter az ING Bank vezető elemzője volt, ahogy két hetente mindig, ugyanekkor a nagy képrovatban a vendégünk, hogy a makrogazdasági helyzetről beszélgessünk, illetve faggathassuk őt.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
No, kérem szépen, akkor leperget ez az óra is. Mindjárt híreket hallhatunk Szoller Anditól, aztán meg utána a szabadságolások, hogy is mondjam, egyesek számára
nem tesz
ismert,
megjegyzést, nem
mások
vigyorog.
Számára kevéssé ismert műfajában fogunk kalandozni szigorúan HR szempontból. Én nagyon szeretném, ha a következő beszélgetés a HR percek nem inspirálna egyeseket bizonyos dolgok tovább gondolására.